Dánék. Korán ébredtem, mert az udvaron olyan világos volt, mintha éjjel leesett volna a hó. Csodálkozva álltam a konyha ablakában. Honnan jött ennyi fény? Ahogy ott bámészkodtam, kinyílt résnyire a Dánék ablaka, és a Dánné vékony keze jól megtermett uborkákkal teli befőttes üvegeket állított az ablaktáblák közé. Vidáman intettem a Dánnénak, de ő nem vett észre engem. Mivel a látogatásaim között néha hónapok telnek el, attól félek, hogy a házban elfelejthetik az arcomat. Fölvettem a piros nadrágomat, aztán apám készletéből raktam a zsebembe dohányt, meg cigarettapapírt. Anyám épp akkor lépett ki a szobából, amikor meg akartam nézni magam a tükörben. Meglepődött, hogy újra itt vagyok, dünnyögött és hadonászott. Éjfél után érkeztem, mondtam. Mikor elment mögöttem, sajnos megláttam, hogy ő is belenéz a tükörbe. Legszívesebben belecsaptam volna az üvegbe ott, ahol az arca volt. Kiment a konyhába, én pedig hallottam, hogy rendet rak utánam. Mielőtt meglátogattam volna a Dánékat, végigjártam a házat. Új névtábla tűnt fel egy udvari lakás ajtaján, meg új lábtörlő egy második emeleti előtt. Erős sörtézetére az volt ráírva csibesárga betűkkel, hogy Welcome. Már éjjel is láttam, hogy a postaládákon megújították a festést, a kukákra kipingálták a házszámot meg az utcánk nevét, a függő folyosó oldalából kivált drótvas végén viszont most is ott csüngött a gyerekfejnyi vakolatdarab. Az öregek azt mondják veszélyes, de én tudom, hogy nem fog onnan leesni soha. Megnyomtam a Dánék csengőjét. Szeretem, hogy a Dánné már akkor elkezd a látogatójához beszélni, amikor még ki sem nyitotta az ajtót, és fogalma sincs, ki lehet az. Meg hogy mindig olyan vidám. Meglapogatta a vállam, és hívott, hogy üljek le a konyhában. Látta, hogy megint a piros nadrágomban vagyok. Talán azért veszem föl, hogy megismerjenek. Leültem a zöld hokedlire, és néztem, ahogy a Dánné mosogat. A szememmel megkerestem a befőttes üvegeket. Gyerekkoromban a Dánné vékony, májfoltos kezétől is féltem, de most már a szétázott, formátlan kenyérdarabot sem találom undorítónak, ami a kovászlében úszik. A Dánné szokás szerint apámról kérdezgetett, nekem pedig szokás szerint nem volt mit mondanom. Arra gondoltam, mennyire fog a Dánné örülni, ha a dohányt meg a cigarettapapírt végre előveszem. Közben azért hegyeztem a fülem, és egyszerre hallottam csöndet, meg zajokat. Nem mertem megkérdezni a Dánnétól, hogy itthon van-e a lánya, mert eddig, ha megkérdeztem, sose volt. Aztán a Dánné arra kért, hogy hámozzam meg a krumplit. Aztán a szavaival irányított, hogy hol találom a weidlingot, a hámozókést meg az újságpapírt, aztán nevettünk, mert valakinek, aki folyton összekeveri a jobb kezét a ballal, nehéz irányítani valakit, aki nem. Nekifogtam a hámozásnak, és kiterítettem a lábam elé az újságpapírt, amikor megjelent az ajtóban a Dánné lánya melegítőben, álmosan. Először az arcát dörzsölgette, hosszan és kíméletlenül masszírozta a szemzugát, aztán kávét lapátolt a kávéfőző tölcsérébe, és azt kérdezte, én is kérek-e. Persze, mondtam. Amit a Dánné meg a lánya kérdez tőlem, arra egy ideje leggyakrabban perszével felelek. Szeretem nézni őket, amikor a tűzhely vagy a konyhapult előtt állnak, háttal nekem, és zöldséget darabolnak, levest kavargatnak, vagy csak tartják a gázrózsa gombját, hogy el ne aludjon a láng. És azt is szeretem, hogy a Dánné lányának a belélegzett kemikáliáktól örökké fátyolos a hangja. Helyet csináltam a kávéscsészéknek az asztalon, a Dánné lánya pedig kanalat, cukrot meg sűrített tejet vett elő. A Dánné lánya a válás után költözött vissza az anyjához, a Dánné pedig örül, hogy nincsen egyedül. A Dánné lánya nézte, ahogy krumplit hámozok, aztán lábbal áthúzta magához az újságpapírt, és elkérte tőlem a hámozókést. Azt mondta, meg ne bántódjak, de lassan hámozok. Átadtam a kést, a Dánné lánya pedig az arcomat fürkészte. Hogy lássák, csöppet sem bántódtam meg, fölálltam, és gyorsan átadtam a Dánnénak a dohányt. Nagyon örült és megpuszilt. Apám ingyen jut hozzá a trafikban, de azt nem tudom, hogy lopja-e vagy kapja. A Dánné szokás szerint eltette a fiókba a dohányt, közben a lányával munkahelyi dolgokról beszélgetett, ahogy anyám velem sosem. Kiderült, hogy a Dánné lányát előléptették a gyógyszergyárban, de a fizetése alig emelkedett. Azért gratuláltam. A Dánné lánya összecsomagolta a héjakkal teli újságpapírt, és az átnedvesedett, guztustalan gombócot beletömkötte a szemetesbe. Föltette főni a krumplit, megédesítette a kávét, később pedig meggyújtott magának egy cigarettát. Elgondolkodva söprögette a hamut a melegítőjéről. Fölnézett a harmadik emeleti folyosóra, anyám konyha ablakára, kifújta a füstöt, aztán a körmét vizsgálgatva mondta: anyádat följelentette a szomszéd, mert ázik a fürdőszobája. Mesélte? Intettem a fejemmel, hogy nem. Közben azt gondoltam, hogy is mesélte volna, ha egyszer néma, én pedig nem vagyok hajlandó megtanulni a hadonászást. Gyerekkoromban állítólag annyira haragudtam anyámra, amiért csak dünnyögni meg mutogatni tud, hogy belepisíltem a virág cserepeibe. Én nem emlékszem erre, de ha a dánék mondják, elhiszem. Anyám, mikor még lejárt hozzájuk szomszédolni, sírva fakadt, és leírta nekik egy papírra a gonosz tetteimet. A hadonászást ugyanis a dánék sem értik. A Dánné lánya elnyomta a cigarettát, aztán vizet sorgatott a csikre. Pedig tudja, hogy az anyja ki nem állhatja a nedves dohány szagát. A Dánné azt sem szereti, ha a lánya hosszan és kíméletlenül masszírozza a szemzugát, de a Dánné lánya a válás óta nem tűri el, ha valaki meg akarja szabni, hogy mit csináljon. Ha nekem olyan anyám lenne, mint a Dánné, biztos nem csinálnék ügyet az ilyesmiből. Igaz, a Dánné lánya sem csinál. Megyek, megkeresem a cigaretta sodrót, mondta ekkor a Dánné lánya, és már el is tűnt a szobákhoz vezető sötét folyosón. Nem nézett rám, amikor ezt mondta. Féltem, hogy megharagudott, amiért lassan hámoztam a krumplit. Aztán eltelt néhány perc hallgatással. Hegyeztem a fülem. Megkért a Dánné, hogy cseréljem ki a bejárati ajtó előtti villanykörtét. A gondnokot két hete hiába kérlelik. Tudom, hogy a nők félnek a falban lévő dolgoktól meg az áramütéstől, de most egy kicsit ideges lettem. Nem szeretem, ha olyankor kell valamit csinálnom, amikor a Dánné lánya bent van a szobában. A Dánné megmutatta, hol tartják a létrát. Porrongyok meg felmosó rongyok száradtak a fokain. Anélkül, hogy leszedtem volna a rongyokat, kicipeltem a létrát a lépcsőházba. Miután fölmásztam a magasba, a Dánné elvette tőlem a régi égőt, és kezembe nyomta az újat. Sietnem kellett a körtecserével, mert attól tartottam, hogy a lépcsőházból nem hallanám, ha esetleg a Dánné lánya szólítana. Nehogy lees, mondta nekem a Dánné, amíg a létrán álltam. Hiszen ő is azok közé tartozik, akik nem hiszik el, hogy a drótvas végén csüngő vakolatdarab túl fogja élni őket, és egyébként is túl sokat aggodalmaskodnak, hogy a magasban lévő dolgok egyszer majd leesnek a mélybe. Éppen amikor az összecsukott létrát ügyeskedtem vissza a gardróbszekrény melletti résbe, hallottam meg a Dánné lányának a rekettes hangját. Sosem tudni, mire számíthatok. Van, hogy akkor is behív a szobába, ha rossz kedve van, és van, hogy akkor se, ha jó. Egyszer nagyon megharagudott, mert azt kérdeztem tőle, hogy megvannak-e még valahol anyám jegyzetei. A papírok, amikre anyám annak idején a gonosz tetteimet írta föl, mert én nem emlékszem, miket csináltam a cserépbepisilésen kívül. Akkor a Dánné lánya 4 egymást követő alkalommal sem hívott be a szobába. Azt gondolhatta, hogy nem hiszek neki. Tudom, hogy ki akar békíteni anyámmal, és én ki is békülnék vele, ha nem nőnének nyálhúrok a szájában, amikor artikulál, és nem pattannának sorra el. Ismered a járást, mondta a Dánné, és állával a folyosó felé bökött. A Dánné lánya a szobájában gugolt, és a komód alsó fiókjában keresett valamit. A cigaretta sodrót. Megvártam, hogy fölegyenesedjen, aztán azt mondtam. Ma reggel olyan világos volt, mintha havazott volna az éjjel. Ebben a szobában az első pár perc mindig nehéz, mert a Dánné lánya nem mindig segít nekem, én pedig hiába igyekszem már a szűk és hosszú folyosón kitalálni, hogy mi legyen az első mondatom, Van, hogy semmi értelmes nem jut az eszembe. A Dáné lánya nem mondott a fényességre semmit, csak fogta a cigarettasodrót és letette a telefonasztalkára. Szinte dühösnek látszott, vagy csak sietett. Az ágy tele volt gyógyszergyári dobozokkal. Segíts elpakolni, mondta a Dáné lánya idegesen, és akkor a dobozokat egymás hegyére hátára hányva bedobáltuk a sarokba. Amikor a Dáné lánya leült az ágyra, én is leültem. Van, hogy magától vetkőzik le. Amikor arra vár, hogy én tegyem meg az első mozdulatot, akkor picit dühös vagyok, mert egyszer már megesett, hogy végül fejcsúválva mégis eltolta a kezem. A Dáné lánya most hanyat feküdt az ágyon, a tréning felsője két szárnyát pedig hagyta oldalra csúszni. Letoltam a melegítő alsóját meg a piros nadrágomat, fölhúztam a pólóját, ő pedig lenézett oda, ahol az altestünk összeért. Eleinte a mellét csókoltam, aztán igyekeztem közömbös vagy csúnya dolgokra gondolni, hogy bevárjam őt. Ha nagyon izgatott vagyok, kényszerítem magam, hogy olyasmire gondoljak, mint a krumplihéjjal teli átnedvesedett újságpapír, az uborkák mellé dobott kenyérdarab, vagy anyám előszobájában a tükör, de ha már túl sokszor használtam ezeket a kiábrándító képeket, akkor a Dáné lánya miatt ezek az eredendően csúnya dolgok átalakulnak széppé. A Dáné lánya nagyon lassan mozgatta a csípőjét, és éreztem, milyen erős. Néha föltámaszkodtam a tenyeremre, hogy lássam, amint telt mellei alakjukat változtatva vándorolnak ide-oda a mellkasán. Egyik keze behajlítva ernyetten feküdt a feje mellett, és én arra gondoltam, hogy ilyen szépet, mint ez a kéz, még sohasem láttam. Éva, mondtam. Ijesztő elgondolni, hogy ha legközelebb anyám tükrébe nézek, és közben esetleg a Dáné lányára gondolok, ez az ernyetten fekvő kéz, ami most olyan, mint egy súlyos földfeletti gyökér, ugyanúgy megcsúnyulhat a sok rágondolástól, mint ahogy a csúnya dolgok megszépülni szoktak. A Dáné lányának a másik keze finoman, súlytalanul pihent a lapockámon, fölrebbent róla és visszaereszkedett, a szeme pedig ugyanabban az ütemben, ahogy a csípője mozgott és a melle vándorolt, időnként kinyílt, időnként becsukódott. Amikor láttam, hogy a Dáné lánya egyre mélyebben és erősebben préseli a párnába a fejét, meg hogy a csípője közben lassan emelkedni kezd, mint az a híres londoni híd, ami ketté tud válni a hajók előtt, végre én is elengedhettem magam, és olyan világos lett a szobában, mintha odakint már órák óta csak havazna meg havazna. Segíts rendet rakni, mondta a Dáné lánya, miután felöltözött. Rátérdelt az ágyra, és a matrac alá csíptette az ágytakarót. Ilyenkor már nem merek hozzáérni, és nem merem mondani neki, hogy Éva. Visszahánytuk a dobozokat a takaróra, aztán a Dáné lánya előhúzott az ágy alól egy munkahelyéről kicsempészett gyógyszerekkel teli zacskót, és kezembe nyomott egy színes kapszulákat tartalmazó üvegcsét. Anyádé, mondta. Persze, válaszoltam. Visszatömkötte az acskót az ágy alá, aztán fogta a sodrógépet, és előre ment a folyosón, hogy az anyja ne fogjon gyanút. Az üvegcsét elraktam a zsebembe. Lifteztem kicsit, hogy lecsillapodjak, csak aztán mentem föl anyámhoz. Amikor ráálltam a welcome feliratra a második emeleti lakás ajtaja előtt, elcsodálkoztam, milyen erős tud lenni egy vadonatúj lábtörlő sörtézete. Anyámnak vendége volt a klubból. Egy újatlan pólós férfi, akit még soha se láttam. A konyhában gubbasztottak, és egy tévés magazinban karikázgatták be a süket némák kedvéért feliratozott műsorokat. Fölültem a konyhapultra. Kibontottam egy üveg ásványvizet, és megpróbáltam kirázni belőle a szénsavat, közben ütemesen rugdostam a konyhaszekrény ajtaját. Amikor anyámék végre bevonultak a tévés szobába, hogy letelepedjenek a kiválasztott műsor elé, a Dáné lányától kapott gyógyszert behajítottam a szemetesbe, ahogy minden eddigi küldeményt. Tojáshéjat kotortam rá, hogy anyám véletlenül se találja meg. Aztán a fehéren fénylő udvart bámultam, a drótvas végén csüngő vakolatdarabot, meg a Dánék ablakában csillogó csodaszép uborkás üvegeket.